semmilyen, van, hogy semmilyen.
Tizennégy óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A stratégiai kőolaj készlet az elmúlt években elégségessé vált, az energiabiztonság hosszú távon is fenntartható egy válsághelyzetben, hangsúlyozta a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A miniszter hangsúlyozta, szinte folyamatosan ülésezik az energiabiztonsági tanács. Gulyás Gergely kijelentette, 250 ezer tonna kőolajat felszabadítottak a stratégiai készletből, ez biztosítja a 100 halombattai finomító működését. A miniszter kiemelte, ennek hatékony voltához elengedhetetlen, hogy az üzem uráli kőolajhoz is hozzájusson. A finomító működése nélkül az árak tarthatatlanná válnak, jelentette ki a miniszter hozzátéve, a stratégiai készlet felszabadításával exporttilalmat is elrendeltek. Az iráni konfliktus tömeges migrációs hullámot indíthat el, növeli a terrorveszélyt, ezért folyamatosan elemezni kell a helyzetet, ezt mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György kiemelte, egyelőre még csak az Iránban élő dolgozó külföldiek indultak haza, de ha a háború folytatódik, megindulhatnak az irániak, illetve az ott élő több mint 3 millió afgán kisebbség tagjai is, Törökországon keresztül a Nyugat-Balkán Európa felé. Bakondi György hozzátette, ezeket a veszélyes tendenciákat folyamatosan elemezni kell. Ezt teszi többek között a Magyar Védelmi Tanács, a titkosszolgálatok és társszervek információi alapján. A diverziós tevékenység veszélye miatt volt szükség arra is, hogy a magyar kritikus infrastruktúra 75 objektumának fegyveres védelmét átvegye a Magyar Honvédség, fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten a Kossuth Lajos téren mond ünnepi beszédet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóján, közölte a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár a Facebookon. Kovács Zoltán közösségi oldalán azt írta, a korábbi évekhez hasonlóan idén és már március 14-én elkezdődnek a Nemzeti Ünnepközponti programjai, aznap délelőtt adják át a Kossuth és Széchenyi díjakat az Országház kupola csarnokában. Az államtitkár arról is tájékoztatott, hogy március 15-én reggel 7 óra 30 perckor vonják fel Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren. Ugyanígy 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Március 14-én és 15-én 10 órától 16 óráig a nemzeti ünnephez kapcsolódó programokkal és tematikus tárlatvezetésekkel várják a családokat a Magyar Nemzeti Múzeumban. A nyitott parlament program részeként az érdeklődők március 15-én 15 órától 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg az Országházban a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot, valamint a Szent Koronát, közölte az államtitkár. A talaj felszín közeli része a napos száraz időben egyre jobban szárad, a mélyebb rétegek pedig az Alföldön nagy területen nem töltődtek fel nedvességgel télen, ezt írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az elmúlt 30 nap csapadék összege az ország nagyobb részén elmarad a sok éves átlagtól, csak délnyugaton és az északkeleti határnál van némi többlet. A hőmérséklet 1-4 Celsius fokkal magasabban alakult az elmúlt napokban az ilyenkor szokásosnál. A repce és az őszi kalászosok nyugalmi állapota véget ért, a táblák kedvező képet mutatnak. A gyümölcsfák és a szőlő netkeringése megindult, a korai csonthéjasok rügyei duzzadnak, helyenként már megpattantak. Az előrejelzés szerint a következő 8-10 napban folytatódik a napos, száraz, enyhe tavaszi időjárás. Csapadék a jövő hét közepéig nem várható, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 15 fok közelében alakul majd, így tovább folytatódik a talajok száradása, írja a Hungaromet ZRT.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomóan derült napos idő várható, délután a főleg nyugaton, délnyugaton képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő. Csapadék nem lesz, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, de északnyugaton a délkeleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 14 és 16 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Papillió programjai.
Ugye közeledik a beporzók napja, eljött március, ébred a természet. Biztos tapasztaljuk, hogy ahol kinyílott már valamilyen tavaszi növény, egy ilyen jobb idő hatására, ott megjelentek a különböző zümmögő rovarok is.
Hogyan befolyásolja az egészségünket a bőjt?
Mai tudományos világban és az orvosi gyakorlatban is egyre inkább előkerülnek az étkezéssel kapcsolatos kérdések, a bőjtök, a különböző bőjti gyakorlatok. Természetesen azt furcsa megélni, és furcsa látni azt, hogy ez nagyon sokszor egy kicsit a gyökereitől el van szakítva.
Hitlenyomatok. Beszélgetés Gebe Fügi Renáta opera énekessel.
Mindig, amikor kinyitom a Bibliát, akkor így kinyílik egy univerzum. Talán az élet nem elég. Hát meg lehet, hogy nem is kell mindent megértenünk, ennek is tudatában vagyok, de sokszor azt érzem, ez így van, hogy sokszor azt érzem, hogy talán többet kéne a Bibliát olvasnom, hogy jobb vagy többet megértsek, de ugyanakkor az az érzésem, hogy végére érhetetlen. De ez lehet, hogy így van jól, és nyilván ezt pótolja a vasárnapi istentisztelet is.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Papilio Természeti és Környezetvédelmi Egyesület idén is számos programmal kedveskedik, a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A márciusi programokról dr. Szanyi Szabolcsal, a Papilio Természeti és Környezetvédelmi Egyesület elnökével beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
2026 tavaszához érkeztünk, és a tavasz akkor a Papilio Természet és Környezetvédelmi Egyesület számos programmal készül minden éven. Nézzük is az elején, ha minden igaz, akkor a rovaroké a főszerep.
Igen, ez így van. Ugye közeledik a beporzók napja, eljön március, ébred a természet. Biztos tapasztaljuk, hogy ahol kinyílott már valamilyen tavaszi növény egy ilyen jobb idő hatására, ott megjelentek a különböző zümmögő rovarok is. Ugye nyilván ezek között számos olyan van, ami a beporzásban vesz részt. Ugye hát a termesztett növényeink több mint 80%-a igényli valamilyen beporzó szervezet közreműködését ahhoz, hogy termést hozzon, úgyhogy ők különösen fontosak a mi számunkra. Ezért ugye itt március hónapban középiskolásoknak szóló beporzókkal kapcsolatos csapatversenyt tervezünk hirdetni és lebonyolítani. Aztán ugye hát március elején a 2018-ban Magyarországon bevezetett beporzók napja van, ami igazából nem csak a rovarokra, hanem ugye egyes trópusi területeken különböző denevérek, madarak is poroznak be növényeket mondjuk, és azok is eljutnak hozzánk a globális kereskedelemmel, úgyhogy azokat is méltatjuk. De ugye április végén, illetve május második felében a méhek napja és a méhek világnapja az inkább a magukra, a méhekre, házi méhekre összpontosít, és mi is tervezünk ezekhez a világnapokhoz kapcsolódóan, ugye az ismeretségi körünkbe és tagjaink között lévő méhészeknél egy úgynevezett nyitott kaptár programot, ami egy napi program lenne, és az adott településen működő méhészethez majd ellátogathatnak gyerekek, és ugye bemutatásra kerülnek a méhészkedéssel kapcsolatos munkálatok tulajdonképpen, illetve örömmel jelentjük be, hogy ugyan korlátozott számban, de kárpátaljai magyar lakta települések, oktatási intézményei, illetve önkormányzatai még most is igényelhetnek ilyen nagyméretű, impozáns rovarhotelt ismeretterjesztő táblával együtt. Szóval még néhány darab rendelkezésre áll a raktárainkban, úgyhogy hajrá, akinek szüksége van rá. Ugye Nagydobrony fő utcáján is lehet látni ilyet, a Nagydobronyi Magyarház udvarán is, illetve hát az iskola udvarán is lehet vele találkozni, tehát akit érdekel, azon megtekintheti, hogy milyen lenne.
A Minamippen egy televíziós riport kapcsán pont a rovarhoteleket és a méhhoteleket hozták fel példának, hogy mekkora fontos szerepe lenne, hát nem csak az ember, hanem az egész emberiség életében. És az jutott eszembe, hogy ugyan aki kertes házzal rendelkezik, és van némi, hogy is mondjam, zöld területe, annak talán nem kell különös erőfeszítéseket tenni, de például Beregszázban a panel tömböknél ott talán jól jöhetne némi rovarhotel. Szakember mit mond erről? Tehát azt tudjuk a rovarokról, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, szükség van-e az ő védelmükre, szükség van-e arra, hogy a hétköznapi ember a saját tevékenységénél fogva figyelemmel legyen a rovarok életére?
Igen, sőt egyre inkább afelé haladunk, ugyanis az elmúlt évek tanulmányai nagy nemzetközi összehasonlító vizsgálatai igazolják, hogy egy rendkívüli pusztulási hullámban vagyunk éppen, ami nem kifejezetten fajkipusztulást jelent, hanem úgy magunknak a rovarok számának, az egyed számának, a népességének a csökkenését. Ugye emlékezzünk csak vissza, nem tartom magam olyan öregnek, ugye, de fiatal koromban, hogyha kocsival is mentünk, vagy bárhová elindultunk, bárhol egy lámpafényt felkapcsoltunk egy kültéren, éjszaka, akkor rovarok tömege gyűlt oda. Manapság már egyre kevesebb sajnos az a rovar mennyiség, ami oda gyűlik. Ugyan faluhelyen vagy vidéken lehet még találkozni, úgy nem tűnik fel annyira, de egyébként a vizsgálatok igazolják, hogy óriási mértékben, tehát vannak olyan régiók a bolygón, ahol harmadára csökkent az előforduló rovaroknak az egyedszáma. Ezért különösen fontos, hogy megtegyünk mindent azért, hogy ezek az élőlények a környezetünkben megmaradjanak, pláne mondjuk, aki gyümölcs termesztéssel, vagy olyan növényekkel foglalkozik, ugye akár üzletszerűen, akár csak a házi kertben, ami igényli ugye a beporzó jelenlétét, és ugye ebben segíthet, tehát ezt tisztáznunk kell, hogy beporzó nem csak házi méh lehet. Ugye bár ugye ők a legfontosabban kiemelt csoport, de ugye azt is szintén sok tanulmány igazolja, és én is egyébként a tudományos életben foglalkozom úgynevezett nem célfajt, tehát olyan beporzókkal, amit kevésbé vizsgálnak, és ugye ezek között éjjeli lepkék, amikkel ugye, hát mivel éjszaka általában alszunk, ezért nem is találkozunk, nem látjuk az ő beporzó tevékenységüket, tehát különböző éjjeli lepkék, zengőlegyek, számos más rovar csoportnak a tagja is beporzóként működik közre, és ugye egy ilyen, illetve hát számos olyan vadméh, ami nem kaptárban, sőt nem is családba él, hanem úgynevezett szolitár életmódú, tehát ilyen egyedülállóan fordulnak elő, és ugye az ő túlélésüket, illetve telelésüket segíti, szaporodásukat segíti egy-egy felállított rovarhotel. Fontos, hogy egy ilyen rovarhotelbe akár kisebb, akár nagyobb, ha nagyobb, akkor többféle anyagot is tegyünk, tehát a szalmától a különböző puhafák ágain keresztül az ilyen vályok téglához használt ilyen sáros, ilyen cserep darabokat is tegyünk bele, ugyanis a különböző beporzók, vagy a különböző rovarok, ugye különböző anyagokat részesítenek előnyben, és ki ebbe rakja le a petéit, ki abba rakja le a tojásait, és akkor abból ugye ott fejlődik majd ki az a beporzó, amire szükségünk lehet. Úgyhogy itt kifejezetten fontos lenne itt a városi urbán élőhelyeken, úgymond, ha van egy kis parkosított rész, vagy egy zöld felület, oda elhelyezni ilyen nagyobb, látványosabb rovarhoteleket, ami figyelemfelkeltő, ismeretterjesztő tevékenységet is hordoz magával, illetve hát segíti az ott élő rovaroknak a fennmaradását.
Érdekesség, ez 10 évvel ezelőtt, akik nagyon sokat tesznek meg sofőrként több országon keresztül, mesélték el azt, hogy egyszerűen az ablakmosó használaton látják azt, hogy adott régióban mennyi rovar van. Mert ha valaki átment Magyarországon, akkor nem volt, akkor rengetegszer kellett az autópályán mosni az ablakot, rengeteg rá csapódott rovartól. Ha átment mondjuk már Németország nyert, akkor ilyen problémája nem volt, akkor csak néhányszor kellett ezzel egyáltalán foglalkozni. Voltak olyan országok, ahol jelen volt, voltak olyan országok, akkor konkrétan nem találkoztál autópályán áthaladva, vagy nagyon minimális volt a rovarok a szélvédőn, és egyébként ijesztő ez az állapot, hogy vannak országok, ahol átmész rajtunk autópályán keresztül, és alig találkozol rovarral a levegőben.
Igen, ez a baromira ijesztő, ugyanis hát a természetes ökoszisztéma részeként ugye nem csak beporzó szerepet töltenek be, hanem ugye rovarok úgynevezett biomasszája, tehát tömege, az más célt is szolgál, mondjuk táplálékforrás, a tápláléklánc olyan elemeinek, amelyek ugye csúcsán az ember is helyet foglal, tehát egy ördögi körbe vezet minket az, hogyha a rovarok eltűnnek, ugyanis nem csak a növényi eredetű táplálékforrásaink jelentős része fog eltűnni, hanem sok esetben, ugye főleg ilyen harmadik országbeli régiókban, tulajdonképpen ilyen fejlődő országok régióiban, trópusi régiókban, ahol a természetes táplálék forrásoknak egy jelentős része is el fog tűnni, ugyanis hát ugye számos hal, tehát a vízi általunk fogyasztott élőlényektől kezdve számos szárnyas és egyéb rovarevő emlős is ugye, ami a mi táplálkozásunknak a része, vagy hát az ember táplálkozásának a része, azok is el fognak így szépen lassan tűnni a természetes körforgásból.
Az elmúlt percekben dr. Szanyi Szabolccsal, a Papilio Természet és Környezetvédelmi Egyesület elnökével beszélgettünk.
Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. The sun's shining down on me when the world's all as it should be. Blessed be your name.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Kála Imre pszichiáter és a debreceni Homokkerti Református Gyülekezet lelkipásztora. Az utóbbi időben nagyon sok kutatás szól arról, hogy a bőjt, illetve a táplálkozási szokások hogyan befolyásolják az egészségünket. A keresztény ember a bőjtel nyitottabb akar lenni az isteni befolyásra. Véleménye szerint a bőjt által az ember tud örülni az élete dolgainak. Ez az időszak a gyülekezet életében az elcsendesedés időszaka, amely során a bőjtről, annak kérdéseiről tanítanak. Kála Imrével beszélgetünk a következő percekben.
Kálla Imre, orvos, református lelkipásztor, mennyire tartja a nagy jelentőségűnek a böjtöt?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Már csak amiatt is, hogy évenként a böjti időszakot azt meg is nevezzük, illetve meg is éljük a gyülekezeteinkben, illetve egyházunkban is. Emiatt minden bizonyan nagy jelentősége van, és ezért erről fontos beszélni. Annál is inkább, hogy a mai tudományos világban és az orvosi gyakorlatban is egyre inkább előkerülnek az étkezéssel kapcsolatos kérdések, a böjtök, a különböző böjti gyakorlatok. Természetesen azt furcsa megélni, és furcsa látni azt, hogy ez nagyon sokszor egy kicsit a gyökereitől el van szakítva, hiszen azért alapvetően, legalábbis a mi kultúránkban, ugye keresztény kultúrkörben ennek a böjtnek nyilván spirituális okai vannak, de most már egyre inkább átalakul ez a dolog, de mégis jelen van, és mégis ez fontossá válik. Amit én tapasztalok, és én érzek, hogy egyrészt ugye a református egyházunkban a böjttel néha nem tudunk mit kezdeni, és természetesen a bibliai passzusokat ismerjük, de sokszor egy kicsit úgy kívül helyezzük magunkat, vagy magunkon kívülre helyezzük a böjtöt, a böjtnek a kérdését, a böjtnek a gyakorlását, mondván azt, hogy az inkább ugye a katolikus testvéreink alkalmazzák, mi pedig ugye inkább a lelkünkben, vagy belül éljük meg a gondolkodásunkban. De azért Jézus Krisztus a hegyi beszédben, amikor a lelki gyakorlatokról, vagy a kegyességi gyakorlatokról beszél, ugye beszél az imádságról, beszél az adakozásról, és beszél a böjtről is. És úgy szólal meg a böjttel kapcsolatban, hogy feltételezi azt, hogy az ő követői böjtölnek. Tehát ugye úgy kezdődik, hogy amikor böjtölsz, és ezt tedd. És ez engem mindig úgy egy kicsit megüt, ez a jézusi kijelentés és szó, hogy valóban ő neki ez természetes, hogy az ember böjtöl, és nekünk meg nem feltétlenül mindig természetes. És nagyon sokszor szoktak mindenféle fokozatok megjelenni a böjttel kapcsolatban, hogy akkor mi is a böjt, hogy akkor valamilyen közösségi médiából böjtölünk, vagy valamilyen kedves dologból, de hogyha a bibliai jelentését nézzük, akkor tulajdonképpen a böjt az az étkezésnek a megregulázása és attól való visszavonulás. És én ezt így is tartom, tehát én szeretek mindig visszamenni a gyökerekhez, ugye ez a mi reformátusságunkhoz hozzátartozik, és mind az ószövetségi, mind az újszövetségi igék, amelyek erről beszélnek, ez valóban az étkezéstől való visszavonulás jelenti. És ez azért fontos, mert ennek van hatása az ember életgyakorlatára, gondolataira, egész lényére, és éppen ehhez kapcsolódnak azok a vizsgálatok és azok a irányzatok, amelyek az orvosi gyakorlatban egyre hangsúlyosabbá teszik, hogy az étkezéshez való hozzáállásunk nagyon sokat hozzátesz az egészségünk köz, vagy hozzátehet. Különböző diétákat alkalmaznak, illetve vizsgálatok is vannak már, akár belgyógyászati, akár pszichiátriai betegségek kapcsán is, hogy a böjt, vagy az étkezésnek a megváltoztatása, az milyen módon van hatással az ember mentális egészségére, egyáltalán az életére, a jólétére, az élethosszára milyen hatással van, és ugye egyre több ajánlás jelenik meg a böjttel kapcsolatban.
Orvosként is ajánlja a böjtöt?
Mindenképp a böjti életgyakorlat az valóban egy ajánlatos dolog. Csak amitben itt elsúszik, ugye, az, hogy a krisztusi életgyakorlat, meg a spirituális böjt életgyakorlat az arra irányul, hogy a böjtben, azzal, hogy a testünket tulajdonképpen szolgálvá tesszük, ahogy ugye Pál apostol is erről beszél, hogy ugye megzabolázom saját magamat, és szolgálvá teszem, hogy a Krisztus hirdetésére alkalmas legyek. Tehát itt a cél az teljesen más. Alapvetően ugye a böjt a hívő ember életében nem egy éjségsztrájk, hogy most ezzel próbáljuk Isten befolyásolni, viszont saját magunkat próbáljuk alkalmassá, vagy hát Isten számára hozzáférhetőbbé tenni igazából. Tehát nem őt akarjuk mi megváltoztatni, hanem saját magunkban akarunk változást, vagy még nyitottabbak akarunk lenni az isteni befolyásra, mondhatjuk így a böjtöt, és ez nagyon sokszor ugye megjelenik a Bibliában, mind az Ószövetség és mind az Újszövetségi böjti leírásokban. Viszont ugye, ha az imént említett orvosi szempontból említett böjtöket nézzük, akkor ott nagyon sokszor az ember jólétének a megváltozása tulajdonképpen az, ami a böjt céljaként merül fel, ami nem feltétlenül egy rossz cél, és nem is egy üldözendő, csak hát nyilván mi nekünk a böjtről való gondolkodásban a spirituális vonatkozásoknak is jelen kell lenniük. És ami érdekes egyébként orvosi szempontból, és emiatt is adta Isten ezt, én azt gondolom, és amiatt is bízta ránk, és Jézus Krisztus is emiatt beszél úgy róla, mintha ez egy egyértelmű életgyakorlat lenne a hívő emberek életében, hogy a böjt által az ember sokkal jobban tud örülni az élete dolgainak, És valóban az étkezéstől való visszavonulás is az ember idegrendszerét, szervezetét egy kicsit újra kalibrálja, és a jutalmazó rendszerünk, az örömérzetünk egy kicsit újraindul. Mert ma már annyira mindent könnyen megkapunk, ránézünk és megkapjuk, és már is, és rögtön, és emiatt mégis boldogtalanabbak vagyunk. Nagyon érdekes, hogy a modern társadalomban, annak ellenére, hogy minden hozzáférhető, minden könnyen, minden azonnal szinte, nem is kell késleltetni, nem is kell türelmesnek lenni, mégis a boldogságunk az nincs annyira meg, hanem csalódott az ember, és ugye egy társadalmi probléma, hogy például a depresszió az egy világon vezető, különösen modern társadalmakban, egy vezető kórok, ami valóban egy valóságos, ez nem csak egy ilyen úri betegség, hanem egy valóságos állapot, és milyen érdekes, hogy minél több mindent megkapunk minél hamarabb, minél több örömet tudunk halmozni, mégsem vagyunk boldogok. És ez egy nagyon érdekes fordított arányosság, és ebben tudna segíteni a böjt. De hát ugye a böjt az nem csak arról szólna, az csak a külső megjelenése, hogy visszavonunk magunktól valamit, hanem az egy életgyakorlatot is kifejezne, hogy én tudok lemondani mások javára saját magam dolgairól, és akkor talán a világ is egy kicsit másként lenne, mert nem mindenki a saját érdekeit nézni elsősorban, hanem akkor tudna egy kicsit nagyobban gondolkodni is. Tehát ez egy elég komplex kérdés, de mindenképp egy nagyon aktuális dolog, és jó, hogy ezt évente visszatérünk erre, és ezen gondolkodunk. Mi a gyülekezetünkben is szándékosan a böjti időszakban elcsendesedést, heti istentiszteleteket tartunk, és a böjt kérdéséről tanítunk, illetve magunkat is átjáratjuk ezt a dolgot, és ajánljuk is a gyülekezet tagoknak a böjtnek a gyakorlását.
Szellemiségében és üzenetében akkor két különféle böjtről beszélünk, de ugyanazt a célt szolgálja ön szerint?
Igen, végül is igen, csak más a végcél tulajdonképpen. Tehát, hogy nyilván mind a kettőnek célja lehet az, hogy az embernek a gondolkodását, az örömképességét egy kicsit újraindítja, viszont a hívő ember számára a böjt az nem öncélú, hanem azt célozza meg, hogy Istennel a kapcsolata egy másik módon jöhessen létre. És egyébként nagyon sok ilyen elvonulás, sok ilyen lelki gyakorlat is egy kicsit erről szól, hogy a világ által kínált, vagy az életünkben megszokott sok-sok jót, ami elhalmoz bennünket, ezt egy kicsit visszavonjuk magunktól, hogy jobban tudjunk figyelni befelé a lelkünkre.
Pszichiáter orvos betegeinek ajánlja például?
Hát ez egy elég érdekes kérdés. Vannak ebben már most egyre több vizsgálat is egyébként, hogy ez nagyon fontos. Ez azért nehéz, mert sok pszichiátriai beteg a böjtnek a kérdését egy kicsit talán félre is tudja értelmezni, úgyhogy alapvetően, ha ők ezt fölhozzák, vagy ők ebben szoktak gyakorlatot tenni, akkor mindig arra intem őket, hogy ebben is legyenek úgymond mértékletesek, mert ott nagyon könnyen a végletekbe tud elmozdulni a dolog. Konkrétan nem szoktam ajánlani egyébként, tehát nyilván a most elfogadott, tudományosan igazolt eredmények hasznosítom a mindennapi klinikai gyakorlatban. Én ebben egy kicsit ilyen sarkos vagyok, pszichiáterként vagy orvosként, és ha nyilván lesz ilyen, mert most rengeteg ilyen vizsgálat van egyébként az étkezéssel, illetve a bélrendszer flórájával összefüggésben, hogy az milyen hatással van a mentális egészségre és különböző betegségekre. Ebben nyilván, hogyha lesznek olyan eredmények, amelyek egyértelműek és belekerülhetnek az ellátási protokollba, akkor természetesen fogom alkalmazni. De addig, ameddig ez nem teljesen nyilvánvaló, addig én mindig tartózkodom ezektől, hiszen én orvosként a munkámban a protokollok betartásáért számon kérhető vagyok.
Kicsit beszéljünk arról, hogy a homokkerti református gyülekezet életében hogyan jelenik meg ez az időszak.
Hát a gyülekezetünkben nyilván böjti úrvacsorára készülünk, ez most vasárnap lesz majd. Úrvacsorai közösségben fogunk közösségben lenni, és kettől éppen vasárnapig minden este tartunk istentiszteletet, minden úrvacsorás istentisztelet előtt van egy ilyen előkészítő hét, és akkor ilyenkor speciálisan a böjtről vannak a szolgálatok, és végigmegyünk az ószövetségi teológiáján a böjtnek, illetve az új szövetségi megjelenésén is, hiszen az ószövetségben látjuk azt, hogy Ézsaiás például nagyon szépen és nagyon különlegesen beszél a böjtről. Dániel prófét életében is látjuk a böjtöt, ők ugye böjtöltek is, amikor oda kerültek Nabukodonozor udvarába. Szó van, tehát az ószövetségben is több helyen, illetve az új szövetségi, különösen Krisztusra vonatkozó történeteket veszük át, ugye az ő személyes böjtje, az a böjti élet, amit ő élt, és ugye hát olyannyira böjtölt az Úr Jézus, hogy ő a saját életét is oda tudta adni, és le tudta tenni. Hát ez a különleges a kereszténységben, ezt a krisztusi böjtöt, és nyilván általában az istentiszteleten, vasárnap, pedig a hegyi beszéd böjtre vonatkozó passzusát szoktuk magyarázni, és mindig megbeszéljük a lelkésztársakkal is, hogy talán ennek mindig van aktualitása, mert keveset tudunk, bennünket is jó, hogy hátjár ez a böjti gondolat, és ebben próbálunk mi elcsendesedni kezdve készülni erre a szép időszakra.
Gyülekezeti tagok böjtölnek? Mi a tapasztalata? Vagy csak beszélnek róla?
Vannak gyülekezeti tagok, akikről tudom, hogy böjtölnek. Vannak már ilyen apró jelek, amikor tudjuk, hogy ki böjtöl, és ki gyakorolja éppen a böjtöt, és akkor odafigyelünk úgymond egymásra, hogy most nem akarjuk rá erőltetni a szalonnát, meg ilyesmit abban az esetben, hanem ezt tiszteletben tartjuk, de vannak igen, akik böjtölnek, és ezt jó tapasztalni, és a visszajelzéseik is az, hogy jól megélni ezt. Viszont nagyon fontos tényleg teológiailag megértetni az emberekkel, hogy ez a böjt nem arról szól, hogy most én kiérdemeljem Istennek a jóságát, ez nem arról szól, hogy én most jó színbe tűnjek fel, vagy hogy én befolyásoljam őt, hogy azt csinálja, amit én akarok, hanem ez teljesen másról szól, ez a kapcsolatról szól, a vele való kapcsolatról. És hogyha ezt megértik, akkor lehet helyes böjtöt gyakorolni. És ez a gyakorlat, mert ez tényleg arra irányul, hogy ez egy életgyakorlattá váljon, és ne csak az étkezések szintjén, hanem úgy egyáltalán. Nyilván ugye azt mondja Jakab, hogy aki a nyelvét meg tudja zabolázni, az az egész testét. Egy kicsit tovább gondolva ezt azért, ha valaki a szájába tud egy kicsit úgymond kontrollt gyakorolni, akkor a egyéb területeken is tudja jobban gyakorolni a kontrollt az életében.
Említette a helyes böjtöt. Van ilyen? Mi az?
Hát, hogyha bibliai értelmezés szerint a helyes böjt egyrészt az, hogy nem az Isten befolyásolására irányul, hanem inkább az én saját magam feltárókozására, hogy én legyek mássá az Isten előtt, az Isten szín előtt, és ezen keresztül pedig megtanuljam a lemondást, és jobban tudja kontroll gyakorolni a testem kívánságai felett, mert ugye az óemberi természet az nem múlik el a hívő ember életében, ahogy ezt Pál apostol a római levélben nagyon szépen leírja, és nekünk viszont ez fontos ezt újra és újra gyakorolni, mert újra és újra előtörnek ezek a dolgok. Tehát ez egyrészt, tehát ez a, úgymond a lelki része. A másik része pedig, amit én szoktam hangsúlyozni, hogy a Biblia nem beszél egyéb böjtről, tehát amikor a böjtről van szó, ott az étkezésnek, hát nem a megszüntetéséről, de egy nagyon szűk keretek közé szorításáról van szó, és én ezt tartom a helyes böjtnek, amelyben értjük azt, hogy ez miről szól, másrészt pedig úgy gyakoroljuk, ahogy az a Bibliában le van írva. Ugye egyéb kultúrákban is azért azt látjuk, hogy ez a böjt általában mindig az étkezést érinti. Tehát, hogy ez a most a csoki böjt, meg Facebook böjt, meg Instagram böjt, meg ilyesmi, ezek már szerintem majd a következménye annak, hogy az ember megtanulja azt, hogy tudnia kell a testét, az étkezését kontrollálni, mert ha ezt már tudja, akkor ez valahogy egy kicsit átsugárzik, vagy áthat az egész életgyakorlatunkra.
Az ön életében mit jelent ez az időszak?
Én is szoktam böjtölni egyébként, nem 40 napot, azért az durva lenne, de biztos meg lehet csinálni, de szoktam böjtölni, és az első nap a legnehezebb egyébként. Én úgy szoktam böjtölni, hogy ha már így, nyilván ez nem annyira jó erről beszélni, mert Jézus azt mondja, hogy ugye ne beszéljünk róla, hanem tegyük magunkat rendbe, és csináljunk úgy, mintha mi se történt volna. De ha már így kérdezte, akkor én úgy szoktam, hogy folyadékot természetesen az ember iszik. Sokat is erre figyelni kell, mert azért a testünket nem lehet csak úgy megterhelni, tehát különösen valakinek vérnyomása van, vagy egyéb belgyógyászati problémája, tehát, vagy ha cukorbetegsége van, tehát azért erre figyelni kell, hogy a glükózbevitel az legyen. De én folyadékot szoktam inni, meg kávét is szoktam ilyenkor, de étkezni nem szoktam a böjti időszak alatt. De arra is figyelek, hogy ez ne csupán egy ilyen fogyókúra legyen, hanem valóban így a lelki tartalma is meglegyen, és akkor úgy lelki rodalmat is, meg úgy az imádságban is próbálok egy kicsit elmélyülni ebben az időszakban. És ez jó, mert így készülni a feltámadás ünnepére, ez sokat jelent.
Az elmúlt percekben Kála Imre pszichiáter, a Debrecen Homokkerti Református Gyülekezet lelkipásztora beszélt a böjt egészségünkre gyakorolt hatásairól. What if the armies of the Lord picked up and dusted off their swords, vowed to set the captive free and not let Satan have one more? What if the church, for heaven's sake, finally stepped up to the plate, took a stand upon God's promise and stormed hell's rusty gates? What if his people prayed and those if we prayed for those raised up to lead the way, then maybe kids in school could pray and unborn children see light of day? What if the life that we pursue came from a hunger for the truth? What if the family turned to Jesus?
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Az erdélyi református egyházkerület hit lenyomatok, az én kedvenc vallásórás emlékem címmel mini interjú sorozatot indít, amelynek meghívottaik a hithez kapcsolódó gyermekkori emlékeiket idézik fel. A sorozat első vendége Gebbe Függi Renáta operaénekes, akivel Pilbák Kincső beszélgetett.
Köszöntjük a Hitlenyomatok sorozatunk első vendégét, Gebbe Függi Renáta operaénekest, akivel munkahelyén a Kolozsvári Magyar Operában beszélgettünk.
Mi a legelső gyermekkori emléked, ami Istenhez, a valláshoz, vagy akár egy templomhoz kapcsolható, kapcsolódik?
Hirtelen az jut eszembe egy vicces történet, hogy a bátyámmal valamit rosszalkodtunk, és nagyon kicsi lehettem. Tehát ezt a szüleim mesélték 3-4 éves körül, és ki akartunk menni, egy ilyen kis műhelyben voltunk, és ki akartunk menni az ajtón, nem tudtunk kimenni. A testvérem, ő gyorsan megoldást keresett, próbált kijutni, én pedig gyorsan letérdepeltem, és imádkoztam. És ezt a szüleim így kívülről nézték, ezt gyakran elmesélték, hogy egy érdekes, hogy gyerekkoromban, tehát pici még... talán nem is voltam annyira tudatában a hitnek, mégis térdre borultam és imádkoztam a Jóistenhez. Talán ez így az első emlékem.
És hogyan képzelted el gyerekként Istent?
Vizuális elképzelésem sose volt. Jóságos atyának nem volt igazából így vizuális. Vizuálisan nem képzeltem el soha Istent, de talán ma sem.
És ha becsukod a szemed és felidézel egy gyerekkori vallásórát, akkor mi az a legelső érzés, vagy illat, hang, ami eszedbe jut?
Azt hiszem, hogy a békesség szó tudná kifejezni leginkább azt az érzést, amit gyerekként megéltem, akkor, amikor tudtam, hogy néhány méterre a vallásórás teremtől a szüleim a templomban vannak, a testvéremmel mi pedig vallásórán énekeltünk, játszottunk, tanultunk. Ez egy ilyen idilli, békés és mélységesen, hát nem is tudom, milyen biztonságos periódusa volt az életemnek. Egy gyönyörű periódusa. Azt hiszem, gyerekkoromat ez nagyban meghatározta, hogy szüleimmel közösen jártunk templomba. Olyan értelemben, hogy mi vallásórára, ők pedig a templomban voltak, és akkor vallásóra után alig vártuk, hogy értünk jöjjenek, hogy újra találkozzunk, de nagyon-nagyon szép emlékek ezek.
És volt-e olyan meghatározó személy, mondjuk egy lelkész vagy egy vallástanár, aki nyomot hagyott az életedben?
Én a Farkas utcai templomban nőttem fel, mondhatom így, hogy ott nőttem fel, mert ott jártam vallásórára, ott konfirmáltam, és később ott volt az esküvőnk is. A férjemmel hihetetlenül sok embernek tudnék most köszönetet mondani, és nagyon sok nevet kéne felsorolnom most, és félek, hogy valakit kihagynék. Tehát én már iskola előtt találkoztam olyan karizmatikus emberekkel, akik meghatározták a későbbiekben a hit életemet. Például a vallásórák után, amikor ifissé váltam, akkor olyan csodálatos, bátor és fiatalok vezették az ifit akkoriban. Ilyen 60 fős létszámban mentünk nyáron táborokba, és olyan kiválóan vezették. Én nem is tudom, hogy olyan fiatalon, hogy tudtak minket annyira megfogni. Kiemelhetem, most már azt mondtam, hogy nem emelem ki senkinek a nevét, de például Tusai Szilárd volt az én időmben az ifi vezetője, de még sokan-sokan mások, Tóth Aliz, most már Varga Aliz, és tényleg rengetegen, tehát olyan sok tennivágyó, ügyes fiatal volt. Ha Jóisten megsegít és gyerekem lesz, akkor azt remélem, hogy ilyen közösségben nőhet fel. Mert én nagyon sokat kaptam ettől a közösségtől, és szüleinknek, szerintem akkora segítség és megnyugvás volt tiniket úgy nevelni, hogy tudták, hogy egy jó közösségbe járunk. Ez azt jelentette, hogy mi tényleg hetente összejártunk, együtt imádkoztunk, és még szórakozni is együtt jártunk. Az ünnepeket együtt töltöttük olyan értelemben, hogy közösen vettünk úrvacsorát a családokhoz, ellátogattunk egymás családjaihoz húsvétkor locsolni, jöttek a fiúk hozzánk, vagy karácsonykor kántálni mentünk. Gyönyörű, szépek voltak ezek az ifis éveim, és meghatározóak a mai napig is. És nyilván nem csak az ifis vezetőknek köszönhetem ezt, hanem az akkori segédlelkészeknek is. Ha jól emlékszem, 2 évente váltakoztak, lehet butaságot mondok, de így elég sok segédlelkészre emlékszem, de mind-mind kivételesek voltak.
Volt olyan bibliai történet, ami gyerekként egy mese volt, de később meghatározta az életed, így akár a munkásságot terén?
Nem tudnék kiemelni egy történetet. Ha a munkásságomra gondolok, vagy a mai napjaimra, akkor igazából mindaz, ami a Bibliában meg van írva, ahhoz így próbálok visszanyúlni, megérteni, és ez nyilván kapcsolatban áll mindazzal, ami nap mint nap történik velem. De nem tudok kiemelni egy történetet.
És ha beülhetnél most egy iskolapadba a 10 évesek közé, mit mondanál, hogy miért, mire figyeljenek vallásórán?
Az az igazság, hogy engem az iskolai vallásórák azok valahogy nem fogtak meg. Számomra nem az iskolai vallásórák voltak azok, amik így nyomot hagytak az életemben. Én inkább arra emlékszem, így az iskolai vallásórákkal kapcsolatban, hogy nagyon szerettem volna az osztálytársaimnak is megadni. Nem jó szó talán az az élmény, mert nem élményt szerettem volna nekik adni, hanem hogy megérezzék azt, hogy milyen jó egy közösséghez tartozni, vagy egy egyházhoz. Nagyon sokszor úgy titokban, úgy fájdalommal láttam az osztálytársaimon, hogy ők ebben nem részesülnek.
Van-e egyetlen hitlenyomat, amit így mondjuk egész életed során végig viszel gyerekkorodból már?
Mindig, amikor kinyitom a Bibliát, akkor így kinyílik egy univerzum. Talán az élet nem elég. Hát meg lehet, hogy nem is kell mindent megértenünk, ennek is tudatában vagyok, de sokszor azt érzem, ez így van, hogy sokszor azt érzem, hogy talán többet kéne a Bibliát olvasnom, hogy jobb vagy többet megértsek, de ugyanakkor az az érzésem, hogy végére érhetetlen. De ez lehet, hogy így van jól is, és nyilván ezt pótolja a vasárnapi istentisztelet is, de még mindig azt tudnám mondani, hogy nem tudok kiemelni egy történetet, vagy egy igerészt, mert olyan sok van, és mindegyik ugyanolyan fontos számomra. Nincs egy, ami megmutatná az igazságot, hanem úgy minden betű, minden szót fontosnak tartok a Bibliából.
Az elmúlt percekben Gebbe Fügi Renáta operaénekessel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Word of life, speak to my weary heart, strengthen my broken parts, lead me to your open arms. Word of truth, illuminate all these lies, the enemy speaks inside. Freedom I will rise, 'cause you called me out. Live. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.